A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mai Isten tiszteletünket a 478. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. A 478. dicséretünkből mind a 6 verset énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten igére figyeljünk, ahogy megvan írva most számunkra Mózes 5. könyvében, Mózes 5. könyvének a 11. részéből a 8-tól 17-ig terjedő versekben a következőképpen. Tartsátok meg mindazokat a parancsolatokat, amelyeket én ma parancsolok nektek, hogy erősek legyetek, bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek. És hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik és utódaiknak adja a tejjel és mézzel folyó földet. mert az a föld, ahova most bemégy, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes völgyes föld, az égből hulló esővize itatja. Az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja Istened az Úr az év elejétől az év végéig. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok a földre a maga idejében, korai és késői esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok füvet a meződre, állataidnak, és te is ehetsz, és jól lakhatsz. Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr, a ti istenetek ad nektek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan szépen összefoglalja az a dicséret, amelyet énekeltünk, hogy mennyi minden van egy-egy emberi lélekben, egy-egy szívben. Öröm, bánat, keserűség, erőtlenség, a bűnökkel való viaskodás, utaknak a megtalálása, de annak a bölcsességnek a keresése is, hogy hogy kell azokon jól járni. Teljesen jól leírja azt, ahogy megérkezünk mindig te hozzád. Sok mindent tudunk ide elhozni, és mindig van bennünk egy ilyen titkos vágy, hogy az ember itt a terheiből lerakhat valamit, feltöltekezhet valami mással, ami békességet munkál, ami örömöt hoz, ami megvigasztal, és úgy lesz erőnk megharcolni a továbbiakat. Ma is ezt kérjük te tőled. Egykor talán egy honfoglaló nép érezte azt, hogy erő kell ahhoz, hogy egy új földön letelepedjen, és ott az Isten áldása alatt élhessen. Mi pedig már majdnem hétről hétre jövünk azért, hogy segíts azokban a küzdelmekben, hogy birtokba vehessük azt az életet, amit igazán nekünk szántál. Ma is ezért kérünk, hogy harcolj velünk, hogy az életünk abban a teljességben élhessen, ahogy te azt elképzelted és elgondoltad a számunkra. Hallgasd meg imádságunkat, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 231-es számú dicséretünkkel. Nem sűrűn szoktuk énekelni ezt az éneket, és ráadásul a dallam sem ezen a helyen van megjelölve. Egy picit próbálgassuk tanulni, nagyon szép a szövege, ezért is választottam. A 231. dicséretünk a 30. Zsoltárnak a dallamára éneklendő. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Alapigénket újraolvasom az előbb elhangzott részből, Mózes 5. könyvének a 11. fejezetéből, a 10. és a 11. versekből. Mert az a föld, ahova most bemégy, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes, völgyes föld, az égből hulló esővize itatja. Foglaljuk el a helyünket. A bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Mózes 5. könyvét kezdtük olvasni néhány nappal ezelőtt, és még nagyon sokszor vissza fog térni az a téma, ami ebből az igéből is elhangzott. A honfoglalás előtt álló nép áttekint az új világra, az új földre, és azokra az ígéretekre, amelyeket Isten ezekhez hozzákapcsol. És ezekben az ígéretekben visszatérő fogalompár ez, hogy az a tejjel és mézzel folyó föld. Nyilván ennek a gazdagságát próbálja leírni, bár az ember, ha valóságosan szemléli ezt a vidéket, akkor ezt nem fedezi fel benne. Ezért van mögötte egy teológiai tartalom is. Az Istennel való szövetség az, ami ezt a földet tejjel és mézzel folyó földé tudja változtatni azoknak az embereknek az életébe, akik oda majd be akarnak lépni, vagy be tudnak lépni. Az egyik lelkipásztor kolléga írta így az egyik ige hirdetésébe, hogy néha nemesen túlzó ez a leírás az ígéret földjéről, és valószínűleg innen is születik az, hogy nekünk is vannak ábránt képeink arról, hogy milyen a tökéletes világ, milyen a tökéletes élet, milyen az, amikor minden úgy egyben van, bennem, körülöttem, és egy kicsit most is, talán éppen a mai nappal egy ilyen ábrántban élünk, hogy majd egy olyan Európa lesz, ami tökéletes. Hát ennek az egésznek a valóságát ott akkor Isten egészen nyíltan megmondja, és azt mondja, hogy nélkülem ez a föld átok nektek, velem ez a föld áldás nektek. És ez a kettősség, ez benne van a döntéseinkben, benne van azokban az élethelyzetekben, amelyeket vagy Istennel, vagy Isten nélkül élünk meg. Erről szól ez a felolvasott rész is, és az alapigét is így választottam, ahol van egy ellentétpár. Egyiptomnak a gazdag földje, amit lehetett öntözni, ahol nőtt minden, mint a veteményes kertben, és mégsem ez van kiemelve, mint nagy pozitívum, hanem azt mondja, hogy beviszlek egy olyan földre majd titeket, ahol az Isten ad esőt, mindig a maga idejében, és ez lesz az ő áldásának a jele és a jelképe. Valahol nem akarjuk még most sem megérteni, hogy az életünkben a garancia az életre, az maga Isten. Nem a találmányaink, nem azok a fejlesztések, nem azok a technikai vívmányok, amelyeket sokszor azért alkotunk meg, hogy egyszerűsítsék, vagy könnyebbé tegyék az életünket. És pont ez a rész arról szól, hogy még ebbe is bele lehet fáradni. Nem olyan az a föld, ahova viszlek, mint Egyiptom, ahonnan eljöttél, ahol lábaddal kellett öntöznöd. Az egyiptomi kultúra nagyon hamar fejlett volt. Nagyon hamar rájöttek arra, hogy Egyiptomban, ha nincs eső, akkor valahogy vizet kell csinálni. Ott volt a Nílus, ott voltak a nílusi áradások, és hamar rájöttek arra, hogy csatornákon keresztül kell elvezetni a vizet a földekre, és ott valami emelő szerkezettel átemelve beemelni abba a poros talajba, amiből aztán valamit meg lehet nyerni, valamit ki lehet termelni. Iszonyat mennyiségű munka volt ebben, és nagyon sok szolga és rabszolga dolgozott ezeken a helyeken, akik lábbal hajtották ezeket a víz átemelőket, vagy hordták vödörrel a vizet, azért, hogy legyen valami, amit meg lehet enni, hogy legyen az a gazdagság, legyen az az életkörülmény, ami fönn tudja őket tartani. Lehet, hogy beszélhetnénk arról, hogy micsoda technika, micsoda fejlődés, hogy az ember magának életteret tud biztosítani. Csak mi most már látjuk azt is, hogy ez az élettér biztosítása az önmagunk számára, az mekkora terhet jelent napról napra. Hogy mit jelent az, amikor magamért kell állandóan munkálkodnom? hogy mit jelent az, hogy Egyiptomban szolgák voltatok. És nem csak azért, mert hajcsárok ütöttek, hogy építsetek dicsőséges épületeket vagy piramisokat, hanem azt is kezdjük érezni, hogy az élet most már nem akar elengedni minket. Az követeli azt, hogy én dolgozzak, hogy az egyik dolgot a másik után elvégezzem, hogy ezekben mindig benne van annak a terhe, hogy egy ilyen mókuskerékben lábbal hajtom a magam életemet, de nem lehet megállni benne, mert ha megállok, akkor fölbukok, akkor felforgat az egész világ. És amikor kilépnek ezek az emberek Egyiptomból, és hallanak egy ígéretet, hogy lesz víz, amit az Isten biztosít, ami az ő esője, akkor ők ezt el se tudják képzelni, hogy tényleg az Isten tud olyan körülményeket biztosítani az életemhez, hogy én meglegyek, hogy én tudjak élni. Nagyon sokszor foglalkozik ezzel a témával a Biblia, hogy az Isten gondviselése mit jelent. Ők is tapasztalták a pusztában, ott, ahol semmilyen életjel nem volt. Később Jézus maga komoly és hosszú tanítást fűz ehhez, hogy miért vagyunk annyira bizalmatlanok az Istennel szembe, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk kell lábbal vizet csinálni és életet teremteni azon a területen, ahol éljük az életünket. Mit jelent az Istenre rábízni dolgokat? Mit jelent az ő kezében hagyni lehetőségeket? Vajon ez tényleg azt jelenti-e, hogy az ember mindent kienged a kezéből, hogy nem fejlődik semmit, hogy nem kell megalkossa a maga alkotmányait? Azt hiszem, hogy ennek van egy helyes egyensúlya. És ez az ige erről beszél, hogy ott te elvetetted a magot, de lábaddal kellett öntöznöd, és rájöttél arra, hogy nagyon nehéz fenntartani a saját életünket. Hogy ez egy nagyon nagy teher. Hogy az egész életem arról szól, hogy csupa megoldásokat keresek. Erre alkotta az Isten. Amikor azt olvassuk a Biblia elején, hogy az Isten megteremtette az embert, és az egész kertet odaadta neki, hogy azt őrizze, nyilván benne volt a feladat, benne volt az, amit meg kell tegyen az ember, de mégis erre teremtette az Isten az embert, hogy robotoljon. És ezt Jézus is nagyon sokszor meglátja, és az ebben élő embert próbálja kiszólítani ebből, és megszólítani. És olyankor jönnek ezek a jól ismert igék, amikor azt mondja, hogy már nézzel föl egy kicsit az ég felé. Nézd meg a madarakat. Az Isten még mindig megtartotta őket. Nézd meg a mezőfüvét. Felöltözteti, te magadat nem tudod így felöltöztetni. Pedig az aztán elmúlik, semmivé lesz hirtelen. Nem drágább az Istennek az emberi élet? És ezeket még mindig valahogy nem tudjuk, úgy látszik, elég elfogadni, hiszen belepusztulunk a saját munkálkodásunkba. Ettől fáradunk el, ettől van az, hogy összeomlik egy-egy embernek az élete. Néha akkora nagy dolgokat építünk fel, és közben látjuk azt, hogy az életünk meg elfogyott benne. Az égből hulló eső. Egy teljesen új megtapasztalás ennek a népnek. Na nem kell azt gondolni, hogy ebben az országban, Kánaán földjén állandóan esik az eső, és olyan, mint az esőerdők, hanem van korai eső és késői eső. Éppen pont annyi, ami a mezőfüvének elég, annyi, amennyi az állatoknak elég, annyi, amennyi a veteménynek elég. Nem több annál, de azt Isten mindig kirendeli. Ha emberileg és világi szemmel nézem, egy fejlettebb technikából ezek az emberek visszamennek egy fejletlenebbe, egy egyszerűbbe. Maguk által előállított dolgokat elengednek, és azt mondják, hogy ezt visszateszem az Isten kezébe. Ugye azért elgondolkoztam, hogy az életünknek nincsenek-e olyan területei, ahol tényleg ez lenne a megoldás. Hogy elengedem, és visszateszem az Istennek a kezébe. Néha nem is tehetek mást. Egy olyan élettér ez, amit Isten biztosít. És ehhez kapcsolódnak azok a nagyon szép igék, amelyeket mi olyan jól ismerünk, hogy minden gondotokat őre áll vessétek, mert az Istennek gondja van reátok. Ezeknek csak akkor lesz valóság tartalma, hogyha én ezt tudom, és el tudom engedni azokat a dolgokat, amelyeket görcsösen szorongatva a saját életemet megterhelem vele. A jézusi tanítások, és annak aztán a célegyenes bejutás, amikor azt mondja, hogy de hát keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden egyébről az Isten gondoskodni fog, azt megkapjátok. Ezek mind-mind olyan valóságok lehetnének, ami az ember, ha megragad, akkor kijöhetne abból a szolgaságból, amibe belekényszerül a saját élete és annak a fenntartása miatt. Az égből hulló eső. Egy történetet szeretnék idehozni, szintén egy lelki pásztor írta le az életének a történéseit, szolgálatait, és megemlíti azt is, hogy egy nagy templom felújításban volt a gyülekezet. És felállványozták az egész templomot, és elérkezett az az idő, amikor a bejáratot és a felette lévő falat is javították és állványozták, és akkor egy idős néni azért, hogy nehogy itten probléma legyen, készített egy nagy táblát, és felírta a táblára, hogy figyelem, odafent dolgoznak. És akkor, amikor jöttek az emberek a templomba, nyilván vasárnap nem dolgoztak, de úgy valaki, tehát mindig megütötte az embereknek a szemét ez a tábla, és aztán lement az építkezés, és ezt a táblát is levették, és betették valamelyik sufniba, és úgy elgondolkozott egyszer csak a lelkész, és azt mondja, hogy ezt a táblát vissza kéne tenned a templom mellé. Hogy az emberek ne csak azt lássák, hogy mi mit csinálunk, hogy milyen imádságokat mondunk, hogy miket énekelünk, hogy milyen gondolataink vannak arról, hogy hogyan oldjuk meg az életünket. Hanem tegyük vissza, és mondjuk azt, hogy figyelem, odafenn is dolgoznak. Hogy az Istennek van terve, az Istennek van gondolata. Nyilván ebbe bele kell valahol simulnunk, az ő akaratába bele kell igazodjon az életünk. De valahol ez hozza meg az áldásokat. És így érkezünk meg oda, ami egy nehéz dolog talán ebben az igében, és először úgy engem is elgondolkoztatott, hogy mi ez? Valami fenyegetés? Azt mondja, hogy ha hiszel bennem, ha a teljes lelked, szíved az enyém, akkor megáldalak és lesz eső. De ha nem, akkor nem adok esőt. Akkor meg fogod látni, hogy ez a föld, ez nem terem neked. Akkor vigyázz, mert ennek a földnek, ki fogsz veszni ebből a földből? Isten fenyeget minket. Aztán jönnek majd itt olyan mondatok, meg olyan részek, ami azt mondja, hogy nézd, én odaadtam eléd az áldást és az átkot. Isten áld is, és Isten átkoz is. Mit jelent a kettő? Ennyire önmagához köti az én életemet, és hogyha nem teszem azt, amit ő mond, akkor el fog tiporni, akkor tönkre tesz? Talán nem így kellene ezt az egészet megközelíteni, hanem inkább úgy, hogy az Isten így alkotott meg bennünket, hogy a vele való közösségben az ember belső élete egy egyensúlyban van. Ha ezt nem tartom fontosnak, ha ezt nem veszem komolyan, akkor szétesik az életem belülről, és utána szét fog esni kívülről is. Ez óhatatlan következmény. Ezt csak az Isten leírja. Nézd, hogyha elfordulsz tőlem, és más megoldásokat keresel, más isteneket fogsz szolgálni, akkor megmondom, hogy mi lesz a vége. Ez az, ahova el fogod juttatni a saját életedet. Ez nem az Isten fenyegetéséből van, és nem egy hatalmi kényszer alatt akarja látni az életünket, hanem csak egészen világosan elmondja azt, hogy az a belső zavar, ami benned van, az külső zavart is okoz. És hogyha ezt a világot nézzük, és azokat a problémákat, amik benne vannak, és azokat meg akarjuk oldani, akkor azt nem úgy kell, hogy kívülről elkezdem orvosolni, hanem azt úgy kell, hogy az emberi élet vissza kell találjon valahova oda Isten mellé, hogy az betöltse azt a szerepet, azt a küldetést, amire igazán rendeltetett. És ezt mi érezzük is magunkon. Nagyon jó műszert rakott az Isten belénk, mert azonnal a helyünkön vagyunk akkor, amikor az Istennek engedelmeskedünk. Akkor azt a békességet semmi nem tudja elvenni. Akkor annyira tudom azt, hogy most jó helyen vagyok. És azt is nagyon jól érzi ez a műszer, amikor csak úgy tengek-lengek a világba, és ide-oda dobálnak azok a viharok, amelyekbe belekerülök. Nem tudom, hogy most ide álljak, vagy oda álljak. Akkor van ilyen zavar a világban. Akkor van az, hogy az emberek is egymás ellen fordulnak. Mi könnyebb, kérdezi Jézus egyszer egy alkalommal, amikor beteget gyógyít. Azt mondani ennek a betegnek, aki nyomorék, hogy kelj fel és járj, vagy azt mondani neki, hogy megbocsátattak a vétkeit. Nagy zúgolódás van, a hallgatóságban, ki ez, aki bele akar nyúlni az emberek életébe? Ki ez, aki veszi a bátorságot, hogy bűnöket akar megbocsátani? És Jézus akkor azt mondja, hogy na akkor én megmutatom, hogy nekem van hatalmam arra, hogy megbocsássam az ember bűneit, és rendet tegyek benne belül, és van hatalmam arra, hogy fölállítsam, és hazaküldjem. És mind a kettő megtörténik ebben a gyógyításban. Így kapcsolódik össze a mi talpra állításunk azzal a lelki munkával, amit Isten az ő szent lelkén keresztül elvégez bennünk. Hogy el akar hozni egy olyan világból, egy olyan szemléletből, amely hasonlított az Egyiptom földjéhez, ahol el kellett vetni a magot magamnak, és magamnak kellett kitaposni azt, hogy legyen belőle valami, arra a szabadságra, ahol Isten áldása rá tud hullani az életemre, ahol át tudom engedni az Istennek azt, ami az ő tulajdona, amit ő kell intézzen az emberi életben. És nagyon sok élethelyzetben ez hozza azt a megoldást, hogy a helyünkre találunk, hogy megtaláljuk az Istennel való kapcsolatunknak is a békességét, és megtaláljuk az emberi kapcsolatainkban is ezt az erőt, ezt a megtartó erőt és ezt a békességet. Csendesedjünk el és kérjük Istentől imádságban, hogy hadd legyen részünk nekünk is egy olyan tejjel és mézzel folyó földben, és egy olyan üdvösségben, amelyet tényleg az ő személye kapcsol bele az életünkbe, teszi teljessé és gazdaggá. Amen.